Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Megtalálhatták James Cook felfedező hajóját. Kiderül, hogy hol van Magyarország középpontja. Valódiak egy furcsa repülőtárról készült korábbi videók. Azonosították az eddigi legnagyobb tömegű neutroncsillagot. Véletlenül megcsinálták a világ legsötétebb anyagát. Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban. Más a bélflórájuk a császármetszéssel született csecsemőknek. Robotfonal jöhet a szélütés kezelésében. Génterápia segíthet a stroke utáni felépülésben. És 2 óránként törlődik egy amerikai lány memóriája. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt egy francia fizikusra, Jean-Bernard Léon Foucault-ra emlékezünk, aki 1819. szeptember 18-án született Párizsban. Nevét a föld forgását igazoló inga kísérlete tette közismerté. Barátja, aki pár nappal később született, Armand Hippolyte Fizeau hatására választotta élethivatásának a fizikát, ketten együtt mérték meg fogaskerék segítségével a fénysebességét. Az eljárás során a fénysugár egy ferdén elhelyezett tükörről egy fogaskerék fogai között halad át, majd egy jóval távolabb elhelyezett másik tükörről vissza a fogaskerékre. Ha a fogaskerék fordulatszámát jól állítjuk be, ezen idő alatt 1 fokot halad előre, és a fog miatt a fény nem látszik. A fordulatszám és a megtett távolság ismeretében kiszámítható a fénysebessége, amelyet durván 314.000 kilométernek találtak. Foucault később tovább tökéletesítette a módszert, 2 tükröt használt, egyiket rögzítette, a másik egy forgóhengeren kapott helyet. A fénysugarat a forgótükörre irányította, onnan az állótükörre, majd ismét a forgóra, végül a fényforrásra verődött vissza, de már más szögben. A távolságadatok és a forgássebesség ismeretében kiszámítható a fénysebessége. 1883-ban 299.853 km/szekundumban határozta meg a fénysebességét. Mai ismereteink szerint a fénysebessége 299.792 km/szekundum, tehát nem sokat tévedett. Foucault nevét leggyakrabban inga kísérletével kapcsolatban emlegetik. A föld forgását bizonyító látványos bemutatót először 1850-ben a párizsi csillagvizsgálóban végezte el, majd 1851-ben nyilvánosan megismételte a Pantheonban. A kupola közepén egy 67 méter hosszú acélszálra egy 28 kg-os vasgolyót függesztett, majd lengésbe hozta az ingát. A szabadon lengő inga tehetetlenségénél fogva változatlanul megtartotta lengési síkjának irányát, de a föld tengelyforgása miatt elfordult alatta. Az inga aljára szerelt tű az alászórt homokba belerajzolta a lengés nyomvonalát, és a földdel együtt mozgó szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy az inga lassan irányt vált. A lengési sík körbefordulásának ideje függ a helyi földrajzi szélességtől, az egyenlítőn a lengési sík egyáltalán nem fordul el. Párizsban 31 óra és 47 perc volt. A kísérletet Magyarországon 1880. augusztus 25-én a szombathelyi Székesegyházban megismételték. Azt ugyan már Pontoszi Héraklidész óta gyanították, Kopernikus és Galilei óta pedig tudták, hogy a föld forog, de az első közvetlen és meggyőző bizonyítékot Foucault szolgáltatta. Foucault a föld mozgását igazoló egyik további kísérletével szinte véletlenül feltalálta a giroszkópot is. A szerkezetben egy szimmetria tengelye körül forgatott, különleges csapágyozású korong forog nagy fordulatszámon. Tulajdonképpen giroszkóp minden olyan szilárd fizikai test, amely gyorsan forog a szimmetria tengelye körül, és ennek következtében megtartja a tengely irányának stabilitását, magának a giroszkópnak a tengelyét. Többféle eszköz feltalálásával elősegítette az elektromos lámpa alkalmazását, csillagászati eszközöket tökéletesített, foglalkozott optikával, mechanikával és elektromágnesességgel is. Ő tanulmányozta először a nem lineáris vezetőkben keletkező áramot, így ezeket róla nevezték el. Az elmúlt percekben Jean-Bernard Léon Foucault-ra emlékeztünk, aki francia fizikus, és a föld forgását igazoló inga kísérletet tette közismerté. A folytatásban pedig még a múltban időzünk, majd megtalálhatták James Cook felfedező hajóját, ez az egyik témánk. Illetve kiderül az is, hogy hol van Magyarország középpontja. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Megtalálhatták James Cook felfedező hajóját, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Egy nemzetközi kutatócsoport lokalizálhatta az Endeavour végső nyughelyét. A 32 méter hosszú Endeavour volt az a vitorlás, amellyel James Cook első expedícióján 1768 és 1771 között utazta körül a Földet. Az út után a hajót eladták, majd átnevezték Lord Sandwichre. Ezt követően katonákat szállított Amerikába a függetlenségi háború alatt. A vitorlás sok más hajóval együtt 1778-ban süllyedt el, amikor a franciák blokkád alá vonták a Narragansett-öblöt. A szakértők a 20. század során több alkalommal is megpróbálták felkutatni a roncsot. Az expedíciók azonban nem jártak sikerrel. Az elmúlt évtizedekben a Rhode Islandi tengerészeti régészeti projekt vezette a kutatásokat, 2016-ban pedig olyan forrásokat találtak, amelyek igazolták, hogy a hajó valóban az öbölnél süllyedt el. A szakértők az adatok alapján úgy vélik, most sikerült lokalizálni a roncsot, számolva az egyik tudományos lap. A búvárok két árkot ástak, hogy felfedjék a hajótestet és a gerincet, a roncs szerkezete sokban emlékeztet az Endeavour struktúrájára. A kutatók egy hatalmas lyukat is azonosítottak a hajógerincen, ezt feltételezhetően azért fúrták, hogy a jármű elsüllyedjen és ne kerüljön az ellenség kezére. A roncs mellett a szakértők különböző tárgyakat, így szenet, bőr, textíliákat, üveget és agyagedényeket is találtak. Egyelőre bizonyosan nem állapítható meg, hogy az Endeavour maradványait fedezték-e fel, de a régészek biztosak abban, hogy a további vizsgálatok igazolják a felvetést. Ennyi tehát arról, hogy megtalálhatták James Cook felfedező hajóját. A tengerről pedig irány a szárazföld, a következő percekben kiderül, hogy hol van egészen pontosan Magyarország középpontja. Pusztavacs mégsem Magyarország közepe, a legmodernebb eszközök mást mutattak ki. Pedig a köztudatban az él, hogy Magyarország földrajzi középpontja Pusztavacson van. Aki tájékozottabb, az azt is tudni véli, hogy a település határában egy természetvédelmi területen. Mert ugye korábban az északi szélesség 47 fok 11 perc és a keleti hosszúság 19 fok 30 perc metszéspontjában ennek tiszteletére épült egy 8 szög alakú 11 méter magas jeltorony, amelyhez turisták ezrei zarándokolnak. Ezen kívül van egy alternatív legenda, amely szerint a valódi központ innen 3200 méterre egy laktanya területén található. Most az egyik internetes portál kiderítette, hogy valójában egyik verzió sem felel meg a valóságnak. Megkérdezték dr. Telbisz Tamást, az LTTTK természetföldrajzi tanszékének docensét, hogy mi is a helyzet a mértani középponttal. De aztán olyasmi történt, amire senki sem számított. A kutató a legmodernebb térinformatikai rendszerbe feltöltötte az adatokat, a rendszer számolni kezdett, és aztán valami egészen meglepő történt. Kiderült, hogy Magyarország földrajzi középpontja a jeltoronytól nyugat-délnyugati irányba, 8400, a laktanyában lévő ponttól pedig 5500 méterre van, valamint nem Pusztavacson, hanem Hernádon. Egészen pontosan az északi szélesség 47 fok 10 perc és a keleti hosszúság 19,24 század perc metszéspontjában fekszik. Adódik a kérdés, hogy hogyan lehet meghatározni egy szabálytalan alakú ország mértani közepét. Telbisz Tamás professzor így definiálta, mondhatjuk úgy is, hogy súlypont, vagyis ha egy teljesen homogén anyagból kivágjuk Magyarország térképét, akkor a súlypont az a pont, ahol felfüggesztve vízszintes marad az ábra. Kiderült tehát, hogy Magyarország mértani középpontja Hernádon van, nem pedig Pusztavacson. A folytatásban pedig feljebb emelkedünk, érdekes videó látott napvilágot az interneten, valódiak egy furcsa repülőtárgyról készült korábbi videók, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy azonosították az eddigi legnagyobb tömegű neutron csillagot.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Valódiak egy furcsa repülőtárgyról készült korábbi videók, ezzel foglalkozunk a következő percekben itt a tudomány mai állásában. Néhány évtizede az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton. Az erről készült felvételről most kiadtak egy hivatalos állásfoglalást. Régóta keresi az emberiség a választ arra, hogy léteznek-e értelmes idegen lények a világegyetem más részein. A washingtoni Védelmi Minisztérium korábban nagyszabású programot indított, aminek keretében földön kívüli repkedő tárgyak létezését vizsgálta. Az egyik ilyen észlelésről videó is készült, de sokáig titkolták, végül azonban elérhetővé tették az interneten. A videón az amerikai haditengerészet egyik repülőgép hordozója által észlelt furcsa, suhanó tárgy látható. Annyi kiderült, hogy az objektum felszíne sima, fehér színű volt, szárnyai azonban nem voltak. Mérete körülbelül 14 méter hosszú lehetett. Ennek alapján úgy gondolják, elég nagy volt ahhoz, hogy két személy elférjen benne. Az amerikaiak egyik repülője egyébként nem sokkal nagyobb, 16,4 méter hosszú. A pilóta akkori beszámolója szerint nem érzett fenyegetést, de úgy vélte, hogy az objektum látta őt, mert az röviddel ezután szokatlan manőverezésbe kezdett. Az ügy hosszú időn át izgalomban tartotta az UFO hívőket, és már csak azért is, mert az Egyesült Államok hivatalosan soha nem adott magyarázatot rá. A videókat kiszivárogtató weboldal egyik adminisztrátora, John Greenwald, nemrég a haditengerészethez fordult, hát ha magyarázattal szolgál valaki az évek óta megválaszolatlan jelenségre. Nem kis meglepetésére felvették vele a kapcsolatot. Greenwald azt állítja, hogy a testület egy szóvívője arról tájékoztatta, hogy a videókban látott repülőtárgyat a haditengerészet azonosítatlan légi jelenségként könyvelte el, vagyis fogalmuk sincs, mi az, amit a pilóták láttak. A szervezet nem űrlényekről beszél, csupán azt mondják, nincs magyarázat arra, amit láttak. Ennyi tehát, hogy valódiak egy furcsa repülőtárgyról készült korábbi videók, az interneten látható is erről egy kis film. Ami pedig a folytatást illeti, azonosították az eddigi legnagyobb tömegű neutroncsillagot. Ez a következő témánk, erről számolt be az egyik amerikai tévétársaság. A neutroncsillagok rendkívül kicsi, de nagy tömegű maradványcsillagok. Az égitestek átmérője gyakran egy-egy nagyvároséval egyenlő, tömegük viszont a napénál is nagyobb. Az újonnan felfedezett 4600 fényévre fekvő JO740+6620 jelű objektum 2,17 naptömegű, átmérője viszont csupán mintegy 24 kilométer. A szakértők szerint az égitest közel van ahhoz a határhoz, amely felett az objektum túl sűrűvé válik, és fekete lyukká alakul. A neutroncsillagot a Green Bank teleszkóp segítségével figyelték meg. Nem kifejezetten ezt az objektumot keresték, de a véletlennek köszönhetően sikerült fogni a JO740-6620 jeleit. A Virginiai Egyetem munkatársa arról tájékoztatott, hogy a Green Bank teleszkópnál pulzárok, azaz gyorsan forgó neutroncsillagok gravitációs hullámait kutatják. A neutroncsillagokkal kapcsolatban még manapság is sok a kérdés. A különböző kutatócsoportok régóta próbálják megtalálni a lehető legnagyobb tömegű objektumot, hogy megértsék, pontosan milyen tömeghatár fölött omlanak össze. Egyébként a nyugat-virginiai Green Bankben szinte az összes elektronikus eszközt betiltották. Tilos vezeték nélküli adat vagy rádió kapcsolatot használni. Ez azt jelenti, hogy nincs wifi, rádiózás, nincs bluetooth, és a pehünk van, még egy elektromos takaró használatáért is megbüntethetnek. Az óvintézkedésre pont a Green Bank teleszkóp miatt van szükség, mert ha a környéken zavaró rádiójeleket használnának, azt a teleszkóp észlelné, így zavarossá válhat a jel. Azonosították tehát a legnagyobb tömegű neutroncsillagot, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig irány a technika világa, véletlenül megcsinálták a világ legsötétebb anyagát. Illetve szó lesz arról is, hogy vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy véletlenül megcsinálták a világ legsötétebb anyagát. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem, röviden MIT tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli. A tudományban nem ritka, hogy egy nagy felfedezést vagy egy új találmányt csupán a véletlennek köszönhetünk. Így jártak most a Massachusetts-i Műszaki Egyetem tudósai is, akiknek teljesen véletlenül sikerült megalkotniuk a világ legsötétebb, legfeketébb anyagát. A mérnökök szerint az általuk létrehozott anyag 10-szer sötétebb, mint eddig bármelyik, és képes elnyelni a ráeső fény több mint 99,96%-át. Az általuk létrehozott sötétség függőlegesen elhelyezett szén nanocsövekből áll, amelyeket klórral maratott alumíniumhártyán helyeztek el. A mérnökök eredetileg azt próbálgatták, hogy hogyan tudnák a nanocsöveket úgy elrendezni az elektromos vezető anyagokon, például az alumíniumon, hogy javítsák annak elektromos és hőelvezető képességét. A végeredményként kapott anyag színe azonban meglepte a csapatot, és csak azután derült ki, hogy milyen kevés fényt ver vissza. Jelenleg New Yorkban egy tudományos kiállításon lehet látni. Az anyagba egy 2 millió dollár értékű 16,78 karátos sárga gyémántot csomagoltak, ami helyett csak egy ürességet láthatnak a látogatók. A felfedezésnek azonban gyakorlati haszna is van. Brian Varl, a MIT tudósa szerint az űrteleszkópoknál lehet majd nagy hasznát venni, hogy a megfigyeléshez felesleges vakítófényt tompítsák vele. Ennek köszönhetően talán könnyebb észrevenni az exobolygókat. De hogy mik is ezek pontosan, extraszoláris bolygóknak vagy röviden exobolygóknak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben. Gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fedte, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük. Az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Közel 1000 exobolygót ismerünk, 609 bolygórendszerben, illetve 100 több bolygós rendszerben. Ezek között számos magyar felfedezés is volt. A 2007-ben felfedezett 60 bolygó között például 7 magyar felfedezés volt. Magyar csillagászok tervezték és üzemeltetik a 6NET távcsőhálózatot és kutatási programot, ezzel már 41 fedési exobolygót fedeztek fel. Magyarországon kutatócsoport működik 2009-től az exobolygók tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a Piszkés tetői obszervatórium távcsöveit korszerűsítik, alkalmassá téve azokat exobolygókkal kapcsolatos észlelési munkára. Véletlenül megcsinálták tehát a világ legsötétebb anyagát, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még mindig technika, vizen sikló taxikat tesztelnek Párizsban. A szárnyas hajó elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat. A Sea Bubble tengeri buborék nevű járművek még néhány napot szágúdoznak a Szajnán, majd tavasztól válhatnak rendszeresen bevethetővé. A flotta tagjai fehér, zárt kis hajók, amelyek a vezető mellett 4 utas szállítására alkalmasak. Nagyjából fél méterrel a víz felett suhannak a hajótest vízvonal alatti részén kialakított hidrodinamikai szárnyprofilok segítségével, és akár az óránkénti 30 kilométeres sebességet is elérhetik. Elektromos motorjainak köszönhetően hangtalanok, üzemeltetőik szerint lárma nélkül, hullámok nélkül, széndioxid kibocsátás nélkül közlekednek. A tengeri buborékokat már 2 éve is tesztelték a folyón. Megalkotói szerint a hajók iránt érdeklődik már Genf, Zürich, Rotterdam és Amsterdam városa is. A Párizsban a vizensikló taxi után pedig témát váltunk, a folytatásban irány az orvostudomány. Kiderült, hogy más a bélflórájuk a császármetszéssel született csecsemőknek, ez az egyik témánk, de hallhatnak arról is, hogy robotfonal jöhet a szélütés kezelésében.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések.
Elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása. Folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy más a bélflórájuk a császármetszéssel született csecsemőknek. Jelentősen eltér a bélflórájuk a természetes úton és a császármetszéssel született csecsemőknek. Ezt állapította meg egy nagy létszámú kutatás. Az eredmények nagy segítséget jelentenek az immunrendszer fejlődésének megértésében, írják az egyik tudományos lap aktuális számában megjelent angol tanulmány szerzői. A természetes úton világra jött újszülöttek bélbaktériumaik, vagyis mikrobiomuk többségét édesanyjuktól kapják, a műtéttel születetteknek azonban több baktériuma származik a kórházi környezetből, állapította meg a kutatás, amely a maga nemében az eddigi legnagyobb a területen. Nem tudni pontosan, hogy a különbség milyen hatással lehet a felnövekvő gyerekek későbbi egészségére, Így az eredményeknek nem szabad elijesztenük az anyákat a császármetszéstől, írják a tudósok. Az élet első hetei kulcsfontosságú időszakot jelentenek a gyerekek immunrendszerének fejlődésében. Azonban nagyon keveset tudunk róla. Nyomon kell követnünk ezeket a gyerekeket, hogy lássuk a mikrobiom kezdeti különbségeinek milyen későbbi egészségügyi következményei lesznek, mondta Peter Brocklehurst, a Birminghami Egyetem tudósa, a tanulmány szerzője. A bél mikrobiomja sok millió mikróba bonyolult együttélését jelenti. A tudósok szerint fontos szerepet játszik az immunrendszer fejlődésében. A kutatások arra engedtek következtetni, hogy ha az élet elején bizonyos mikróbákkal nem kerül kapcsolatba a gyerek, annak köze lehet az autoimmun betegségek, köztük az asztma, az allergia, diabétesz kialakulásához. Azt azonban még mindig nem tárták fel, hogy milyen szerepet játszik a legkorábbi bélflóra, vagy baby biom, ahogy a friss tanulmányban nevezték, a későbbi immunrendszer és egészség szempontjából, valamint azt sem, hogy a szülés különböző módjai hogyan befolyásolják az összetételét. A University College London tudósai 175 anya és majdnem 600 csecsemő több mint 1600 emésztési mintáján végeztek DNS szekvenálást, vagyis a DNS-t alkotó alapegységek az úgynevezett nukleotidok sorrendjének a meghatározását, ami az egyedi genetikai alapprogram alapja. Az anyák, valamint a 4, 7 és 21 napos babák mintáiban jelentős különbségeket tapasztaltak a szülés módja alapján. A természetes úton világra jött csecsemők mintáiban több volt az édesanyjuktól származó egészségesnek tartott baktérium, mint a császármetszéssel születetteknél. Náluk az anyai baktériumok némelyikének helyét jellemzően kórházi mikrobák vették át, melyek nagyobb eséllyel voltak gyógyszerrezisztensek is, vagyis ellenállóak. Érdekes kutatás tehát, hogy más a bélflórájuk a császármetszéssel született csecsemőknek. Erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig még mindig orvostudomány, illetve egy jövőt idéző technika. Robotfonal jöhet a szélütés kezelésében. Egyre kézzel foghatóbb lehetőség a távvezérlésű agysebészet. Az agy erején belül könnyedén közlekedő robotfonalat fejlesztettek ki a Massachusetts-i egyetem mérnökei. A gyógyszerek pontos célba juttatásával a stroke kezelésében lehetne hasznát venni a vastag, távirányítható cérnának. A találmánnyal akár a nyitott agyműtéteket is ki lehetne váltani. Ráadásul a sebészek a műtőtől távol eső helyekről is elvégezhetnék vele a beavatkozásokat. Az egyik robotikai tudományos folyóiratban közölt tanulmányban a fejlesztő csapat mágnesesen irányítható, hidrogélbevonatú robotfonalként hivatkozik az eszközre. A szál egy rugalmas nikkel-titán ötvözetből készül. A cérnát egy mágneses részecskékkel teletűzdelt elasztikus paszta vagy tinta borítja. Ezt az egészet kívülről hidrogél fedi be, ami miatt a fonal surlódásmentesen tud közlekedni a véredényekben. A vezérlés mágneses úton joystick alkalmazásával történik. A robotszál klinikai alkalmazására még várni kell. A végső cél az, hogy a vérrugódó gyógyszerek célba juttatására, vagy az érezzáródások lézeres felszámolására alkalmas távirányítású fonalak a kórházakban is megjelenhessenek. És ezután a jövőbe mutató megoldás után következzen egy hasonló, szintén az orvostudomány világából majd a folytatásban, génterápia segíthet a stroke utáni felépülésben. Illetve jön majd egy igen furcsa meglepő hír, 2 óránként törlődik egy amerikai lány memóriája. Úgy látszik, nem csak a filmekben van ilyen, mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Génterápia segíthet a stroke utáni felépülésben, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Amerikai kutatók olyan génterápiás eljárást dolgoztak ki, amely az agytámasztó szövetét alkotó gliasejteket neuronokká alakítja át. Ezzel komoly segítséget nyújtva a stroke utáni felépülésben. A Pennsylvania State University kutatócsoportja az egyik tudományos folyóiratban publikált cikkében számolt be arról, hogy olyan géntechnológiai eljárást sikerült kidolgozniuk, ami sztrókot követően működő neuronokat képez a gliasejtekből. A Penn State University kutatócsoportja a Neuro D1 gént használta állati modellszervezetekben gliasejtekből új neuronok előállítására. A sztrókot követő jelenlegi kezelések igen szűk időablakkal dolgoznak, jellemzően pár órán belül meg kell kezdeni a terápiát, Így sok beteg nem kap időben kezelést, ezért rokkantság alakul ki a neuronpusztulás miatt. Az emberi agyban körülbelül 86 milliárd neuron található, és bár az agy képes kisebb területeket érintő minisztrókok kompenzálására, súlyosabb esetben a szélütés neuronok milliárdjainak pusztulásával járhat. A legfőbb gondot az okozza, hogy a neuronok nem képesek regenerálni magukat, ezért a stroke területén végzett számos klinikai vizsgálat bizonyult sikertelennek, nem sikerült annyi új neuront létrehozni, hogy pótolni lehessen az elpusztult sejteket. A kutatócsoport a mostani vizsgálatban egy régebbi kutatást dolgozott át. Ebben Alzheimer-kórban szenvedő egerek agyában sikerült gliasejtekből új neuronokat létrehozni, a Neuro D1 génfaktor segítségével, ám a képződő neuronok száma itt is limitáltnak bizonyult. Ezzel az eljárással nem csak a stroke által sújtott agyterületek neuronsűrűségét sikerült növelni, hanem mérsékelni tudták a stroke által okozott agyszövetpusztulást is. A legizgalmasabb felfedezés azonban az volt, hogy az újonnan képződött neuronok teljesen funkcionálisnak tűntek, és képesek voltak új szimpatikus hálózatok kialakítására a megmaradt neuronokkal. Ígéretes tehát, hogy génterápia segíthet a stroke utáni felépülésben, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy furcsa és érdekes hírrel még mindig kapcsolódunk az agyhoz. 2 óránként törlődik egy amerikai lány memóriája. A 16 éves Riley Horner olyan, mint bármelyik tinédzser, azzal a különbséggel, hogy ő mindössze 2 óráig gyűjthet emlékeket. Egy furcsa fejsérülés miatt 2 óránként minden addig szerzett emlékét elveszti. A lány nincs ágyhoz kötve, tud járni és beszélni is, gyakorlatilag teljesen egészséges. A memóriája azonban 2 óránként törlődik. A fiatal kálváriája egy iskolai balesettel kezdődött, amikor fejsérülést szenvedett. Az orvosok eleinte az ütés miatti sokra, majd agyrázkódásra gyanakodtak, de a lány állapota fokozatosan romlott. Később már rohamokat kapott, amiért többször kórházba kellett vinni. Riley Horner hetekkel az eset után sem lett jobban, mostanra pedig egészen különleges lett az élete. Mivel nem emlékszik arra, hogy mi történt vele 2 órával korábban, ezért folyamatosan jegyzetel. Telefonja pedig 2 óránként jelez, hogy ne felejtse el megnézni, miket írt le, mielőtt az emlékek eltűnnek. A lány idén június 11-én sérült meg a fején. A memória törlődése után pedig rendszerint azt hiszi, hogy június 11-e van. Hiába próbál emlékezni a régebbi dolgokra, semmi sem jut az eszébe, ez pedig megijeszti. A fiatal édesanyja, Sarah Horner elmondta, hogy a családot egy másik tragédia is megrázta, a lány bátyja ugyanis elhunyt. Mivel Riley állandóan elfelejti az emlékeit, a családnak mindig közölnie kell vele ezt a hírt. Az orvosok állítólag tanácstalanok, számtalan vizsgálatot elvégeztek a lányon, de valamennyi negatív eredményt hozott, nincs jele tumornak vagy más elváltozásnak. Ennyi tehát arról, hogy 2 óránként törlődik egy amerikai lány memóriája. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!